Hölgyek, urak, visszatértünk, a vendége még mindig Dankó Bence, a Mediátor vezetőstratégiája, és eddig ugye a karácsonyi márkazajról, a márkák kommunikációjáról, a reklámokról beszélgettünk, meg arról, hogy a karácsony akkor az most alkalom vagy platform egy reklámozó számára, és akkor ott hagytuk el, hogy engem kifejezetten érdekel, hogy januárban mi történik. Tehát hogyan kommunikál egy márka, amikor ez a vihar utáni csend. Tehát amikor ebben az óriási márkazajban egyszer csak, vagy márkazaj után így elalszik a tömeg, és aztán január 2, új év, új élet, új fogadalmak, akkor mit csinál egy márka?
Egyébként
jobb egy kicsit csöndben maradni?
Nem. Pont ezt akartam mondani, hogy ebben is van azért egy főleg kereskedelmi márkáknál, meg kiskereskedelemben ugye van egy ilyen érdekes második hullám, ami ugye egy nagyon-nagyon praktikus dolog, és pont ezt érdemes látni, hogy hogyan teremtődnek az alkalmak a kommunikációra, illetve arra, hogy a fogyasztónak segítsünk. Ekkor van az, hogy hogy nem 41-es, hanem 43-as. Meg ekkor van az, hogy így nem rózsaszín, hanem pink színű kellett volna. És ja. Hogy említetted...
Nem értettem a 41-43 közötti párhuzamot.
Mármint a cipő.
A cipő, értem.
Igen.
Most már.
És hogy, vagy hogy kisebb kijelzős kellett volna, vagy nagyon... Tehát, hogy így ugye előkerülnek ezek az ilyen iszonyú praktikus ünneptől, alkalomtól, emelkedett hangulattól teljesen távol álló...
Ünneprontó.
Hát szinte dolgok, és azt nagyon jól csinálják, meg nagyon jól működnek azok a márkák, akik ezekre a valós fogyasztói problémákra, igényekre, amire neki egyébként nyilván úgy, hogy van raktárkészlete, meg hogy ezzel foglalkozik, és karácsony után nem állítja le ugye az üzletmenetet, az értékesítést, neki igazából ennyibe kerül egy csettintés, hogy segítsen ezeken a kérdéseken. És egy olyan dolog, ami egy márkának egy kicsike dolog, kicserélni, másikat adni helyette, az közben a fogyasztónak meg egy ilyen iszonyú nagy megkönnyebbülés és megoldás egy ilyen kellemetlen problémára, hogy akkor most van egy valami, ami nem olyan hasznos, és most akkor mi legyen? Tehát, hogy említetted a hűséget, hogy mi az, ami így a márkák szolgáltatók iránti hűségen tud javítani, meg tudja ezt fejleszteni.
A rugalmasság?
És például ez. Például ez, hogy csináltunk egy gyönyörű kampányt, szép gondolatokat, ami a márkavilágához, a termékigéretéhez passzol, azt el tudtuk mondani, és akkor, de hogy lement az ünnep, és utána is még odafigyelek rád, kedves fogyasztó, és hogyha van egy teljesen bagatell, unalmas, hétköznapi problémád, ami neked azért nagyobb probléma, akkor abban igen, megyek és segítek, és akár egy, nem tudom, egy jól összerakott omnichannel rendszerrel tudok abban segíteni, hogy neked minél könnyebb legyen a dolgot, amit vásároltál kicserélni. Plusz ezt még akár kedvesen el is tudom mondani, vagy humorosan, ami miatt még így el is hiszed, hogy akkor tényleg segítek rajta.
Erről eszembe jut a segítség, szóval ez most többször felmerült, eszembe jut az, hogy ugye van a reklámozó, van a fogyasztó, és a kettő között a reklámkészítő. Na jó, most melyik oldalon van jobban? A reklámkészítőnek mindenkit ki kell szolgálnia jól.
Igen, és egyébként ez egy ilyen, ugye ez egy ilyen érdekes kérdés, hogy a reklámmal szemben azért az átlagemberben nem azt szokta érezni az átlagember, hogyha a reklám szóba kerül, hogy milyen jó neki, hogy segítenek neki eligazodni a márkák és a szolgáltatások tengerében, és ilyen iszonyú könnyűvé teszik neki számára a választást és a bevásárlást így a fogyasztói társadalomban, hanem kifejezetten nem így gondolkoznak ugye az emberek a reklámról, hanem adblockert használnak.
Ó, és, az adblocker.
Igen, és az adblocker az ugye azért egy nagyon izgalmas téma, ilyen reklám.
Kicsit beszéltél róla, mert én pont használok.
És nem nagyon tudlak érte kárhoztatni téged. Tehát, hogy...
Ne kéne?
Hát figyelj, igazából...
Mi reklámkészítő,
igazából ugye innen nagyon könnyen el tudnánk kanyarodni oda, hogy akkor az online tartalmakért kell-e fizetni, vagy nem kell fizetni. Nyilván, hogyha nem kell fizetni, és azt is szeretnéd, hogy lehető legtöbb cikket meg videót azt ingyen nézhess továbbra is az interneten, akkor a készítőket ki kell fizetni, és ezt a reklámozók fogják kifizetni a készítőket. nyilván, ha adblockert használsz, akkor te próbálsz valamennyi homokot szórni ebbe a gépezetbe, de akkor ne várd el azt, hogy ingyen fognak videók és izgalmas cikkek készülni az interneten számodra.
De ez egy érdekes tendencia, mert ez már egy ideje belépett ugye a köztudatba, hogy a jó tartalomért fizetni kell, és ha visszagondolok, ez régen is így volt, tehát hogy apám ugyanúgy kifizette a postásnak jött havonta, és kifizette az aktuális újságokért járó díjat, meg a tévé, meg nem tudom, tehát minden tartalomért fizettek. Nem volt ingyen tartalom, még a rádióért is fizettek, hiszen az a tévécsomagban volt benne. Szóval, hogy ma meg már nyilván jött az internet, lett egy ilyen óriási pufferzóna, ugye elkezdtük használni, aztán hát persze rájöttek a cégek is, hogy na jó, oké, na de miből termeljük ezt ki, vagy miből tudjuk előállítani a tartalmat. És hogy ez például tehát visszaszoktatható a társadalom? Tehát, hogy amíg van adblocker, meg amíg van egy csomó ingyen fogyasztható tartalom, addig hogyan lehet tehát, hogy hogyan lehet nem visszaszoktatni, de inkább ugyan, hogy ráeszméltetni, vagy ráébreszteni az embereket, hogy hello, hát azért ezt is emberek csinálják.
Szerintem ilyen elvi
megközelítéssel... Kérdezem én, aki adblockert használok.
Szerintem ilyen elvi megközelítéssel nagyon nehéz ezt a kérdést megoldani. Tehát, hogy
de honnan lehet
akkor? Ezt onnan lehet megoldani, hogy ha tényleg valaki tud olyan tartalmat csinálni, amit máshol a olvasók, internetezők nem kapnak meg, hanem csak tőle, akkor nyilván viszonylag egyszerűen belőhető, hogy mi lesz az az összeg, amit azért a tartalomért el lehet kérni, és akkor azt érdemes is ennek a tartalomgyártónak, szerkesztőségnek, videósnak, kreatív csapatnak el is kérni azért a tartalomért. Én ezt gondolom, hogy a folyamat az inkább így megy, uh-huh. hogy explicit transzparensen kiteszed, hogy itt van, megkaphatod ezeket az információkat, megkaphatod ezeket a tartalmakat, de annak ennyi és ennyi lesz az ára, és döntsd el nyugodtan, hogy szeretnél-e érte fizetni, vagy nem szeretnél érte fizetni, és az emberek így ezt elég jól el is fogják tudni dönteni, hogy szükségük van-e arra, vagy nincs. Nyilván nem olyan egyszerű ezt eldönteni, kellnek próbaidőszakok, szépen így rá kell vezetni őket, megmutatni nekik, hogy mit kapnak, miből maradnak ki, hogyha fizetnek, ha nem fizetnek. Tehát, hogy ennek vannak mechanizmusai és modelljei, de hogy szerintem ez nem egy ilyen elvi kérdés, hanem sokkal inkább egy ilyen gyakorlati, hogy mit tudsz kínálni, és az internet népének mekkora részének van arra szüksége.
Van még itt egy témánk, amit kötök a karácsonyhoz, meg az ünnepekhez, meg az évvégéhez, az influencerek. Az influencereknek a kommunikáció egész évben nagyon sokszor megkérdőjeleződik az etikusság, meg az, hogy nyilván kirakják most már mindenhol, most már ez egy GVA-s szabvány, hogy kirakják, hogy reklám, vagy hirdetés, és hogy ezt így azért évközben próbálják jól csinálni. De hát karácsonykor náluk is megnő a forgalom, tehát egy influencernek is jönnek be a kérések, ilyen-olyan márkák megtalálják őket. Ő náluk van-e arra mutató bármilyen, nem tudom, tendencia, hogy etikusabbá, vagy etikusabban kezelik a karácsonyt, akár ugye nagy márkák esetében, tehát jól tudják képviselni, jól tudnak-e képviselni egyes márkákat?
Én nem értek igazán jól az influencer marketinghez és az influencer kommunikációhoz. Úgy értem, hogy vannak sokkal jobb szakemberek az országban, és a mi reklámügynökségekben, a Mediátorban is, akik sokkal jobban figyelik és szorosabban követik az influencer világnak a trendjeit. Én talán annyit mernék általánosítani, hogy az influencerek nagy része Magyarországon azért egy követő műfajt csinál. Tehát, hogy nem diktálják igazán a trendeket, nem nagyon kevés közöttük az, aki így új gondolatokat, inspirációt dobna be, hanem sokkal inkább így lereagálják a közbeszédeket, lereagálják a divatot, feldolgozzák a maguk módján, és ezzel nincs is semmi gond.
De ha valahol azt akarom... az influencerek esetében van az, hogy termékmegjelenítés. Nézzétek, én most ezt használom,
felkentem az arcomra. A kérdésed az volt, hogy ez a fajta szokásos influencer kommunikáció változhat-e a karácsonyi uh-huh. időszakban, lehet-e az, hogy visszafogottabb lesz talán, nem tudom, hogy fogalmaz, változza meg. Én azt gondolom, hogy akkor lesz olyan, amikor így a trendek, a közbeszéd, a külföldi influencer minták, a véleményvezérek, illetve az a néhány magyar influencer, aki viszont tényleg eredeti gondolkodással, eredeti kontentet állít elő, az elkezd másképp viselkedni. Tehát, hogy igazából szerintem az influencereket azért alapvetően úgy érdemes tekinteni, akik ilyen tükrei a közgondolkodásnak, a közbeszédnek és a társadalomnak. Ők egy ilyen követő, lereagáló műfajt csinálnak többnyire. Tehát amikor más szinteken lesz változás, elkezdenek az emberek másképp gondolkodni, meg más igényeik lesznek így a mást várnak a márkáktól, a karácsonyi reklámzajban és kommunikációs zajban, és ezt elkezdődnek változások, akkor az influencerek is ezt le fogják reagálni.
De milyen érdekes, nem, hogy az influencer az körülbelül ilyen, ugye a reklámozó és a fogyasztó között inkább a fogyasztóhoz áll közel, tehát hogy egy ilyen nagyon összemossa ezt a kettő, vagy ő az, aki így igazán össze tudja mosni ezt a két oldalt. És az összemosás az nem egy híd, hanem tényleg így összekenődik ez a két oldal.
Hát ugye emiatt kellett a reklámszabályozásnak ebbe rendet tenni, hogy ez...
Sikerült, szerinted?
Én azt gondolom, hogy jó ez, hogy a reklám címkét, hashtaget ezt kell nekik használni, amikor tényleg bármilyen terméket, szolgáltatást, akár ajándékba, akár kipróbálásra kapnak. Tehát, hogy szerintem ez valamennyit segít. Igazából szerintem az sokkal fontosabb, hogy az emberek és leginkább a gyerekek megtanuljanak médiát fogyasztani, beleértve az influencer kommunikációt is, és érteni azt, hogy ezek az összefüggések a termékek világa, az influencerek között, a közösségi média platformokon hogyan működnek, mik azok a mechanizmusok, amik így nem látszódnak, viszont lehet tudni, mert ugye a fogyasztói társadalom törvényszerűségei szerint alakultak ki. Tehát, hogy szerintem hosszú távon az a jó, hogyha az ilyen összemosódós ügyekben, hogyha a célcsoport, aki kapja, az értő, és az, aki tudja dekódolni, hogy mi miért történik, és így érti azt, hogy mikor mit lát, és az miről szól. És így felelősen és tudatosan dönthet valamilyen vásárlásról, vagy költésről.
De akkor hamarosan valószínűleg az is érvényszerű lesz, hogy legyen fogyasztóakadémia, ne csak influencerakadémia, mert már létezik ilyen, de hogy a fogyasztót hogyan lehet jól edukálni. Mert ugye az influencer dolga például egyébként ez is lehetne, hogy jól elválasztja a reklámot, tehát nem mossa össze a reklámot így a való élettel.
Lehet az influencernek ilyen feladata, meg nem is az, hogy lehetnek ilyen feladata, hanem igazából bármelyik influencer bármikor felvállalhat egy olyan témát, vagy bármikor csinálhat egy sorozatot arról, hogy hogyan működnek ezek az együttműködések, hogy így megmutatja azt, hogy a márkák azok hogyan dolgoznak influencerekkel, és ez egy jó dolog lenne, valóban így van. Visszatérve arra a felvetésedre, hogy felnőtteknek fogyasztói, meg média dekódolási akadémiára lenne szükség, azt gondolom, hogy igen. És ennek az a nagyon egyszerű oka, hogy annyira változnak ugye a közösségi média formátumok, meg annyira változik az, hogy mi az, ami hiteles, mi az, ami hitelesnek mutatja magát, hogy tényleg, ha valaki nem nap mint nap foglalkozik azzal, hogy a digitális platformok, közösségi média hogyan működik, az tényleg zavarba tudja ejteni ez a fajta információ cunami, és nehéz, értem azt, hogy nehéz választani, vagy elválasztani azt, hogy mi, melyik tartalom, meg melyik információ morzsa, meg melyik poszt, mikor milyen céllal készül, és milyen információ tartalma lehet.
Beszéltünk végig, még egy picit térjünk ki a plakátokra, a plakátok szerepére. Ma úgy, hogy egy rendkívül nagy mennyiségű tartalmat, reklámot kapsz online, a zsebedben van a telefon, általában azt nézed, tehát végig elmész egy buszmegálló mellett, mindenki a telefonját nézi. Tehát van ez a kérdőjel, kicsit lefele néz mindenki, mint a pingvinek. Így lefele néz mindenki rá a telefonjára. Hogy ebben az amúgy is nagy zajban a plakátoknak szerinted mekkora erejük van? És most mint stratégát kérdezlek.
És most mint stratéga, megint azt kell mondanom, hogy ez megint egy olyan szakterület, és egyébként ez nagyon jellemző a reklámszakmára, amihez én kevésbé értek. Ugye vannak médiastratégák, és vannak médiatervezők, szakemberek, akik nagyon jól értenek ahhoz, meg így nagyon jól tudják azt, hogy egy plakát, egy akár egy buszmegállóba, ahogy mondtad, az hány embert érhet el, milyen a jó plakát, hányat kell kitenni egy városban, hogy annak a városnak a közösségének feltűnjön, hogy itt valaki akar valami terméket vagy márkát bemutatni. Tehát, hogy ez egy elég komoly szakma, és nekem nem ez a szakterületem alapvetően.
De véleményed van?
Annyit tudok erről a dologról elmondani, hogy én nem csak hiszek, hanem tudom is a kreativitás erejét. Tehát, hogy szerintem nem érdemes általánosítani, hogy egy plakát az így mi lehet. Nem, egy plakát attól függ, hogy mi van rajta.
Érdemes akkor művészeti alkotásként, vagy egyáltalán alkotásként tekinteni egy plakátra?
Nem, egy kreatív projektként, egy reklámos feladatként kell rá tekinteni, és a reklámozásnak és a reklámkészítésnek vannak fogásai, praktikái, elméletei és szabályszerűségei, és emellett igen, van az a már-már művészi kreatív érzék és gondolat, amivel lehet olyan plakátot készíteni, amiből kevesebb is elég ahhoz, hogy így az emberek a telefonjukból egy pillanatra felnézve mégis megakadjon rajtuk a szeme, és így elkezdjenek valamilyen szinten érdeklődni a dolog iránt, vagy csak megjegyezzék, hogy ott azt a gondolatot, vagy azt az ajánlatot, vagy azt az ígéretet, ugye leggyakrabban ígéretről beszélünk, amit az a plakát szeretne elmondani. Ennek van egy ilyen nagyon szép neve, megbeszéltük azt, hogy nem fogunk ilyen szakszavakkal dobálózni, de ezt nagyon szeretem.
Na jó, egy belefér.
Ami ráadásul három szó, a kreatív multiplikátor hatás.
Oh.
Ez ugye nagyjából...
Ez jól is hangzik, mondjuk.
Igen, és szerintem ez egy fontos gondolat a reklámozás világában, hogy egy jó kreatív, azzal meg lehet spórolni plakáthelyeket. Tehát, hogy kevesebb helyre kihelyezve egy jól sikerült plakátot, tényleg jól sikerült, annak tud akkora hatása lenni, mint egy átlagosabb üzenet, átlagosabb megfejtés, átlagosabb hely, kép több helyre kihelyezve.
Köszönöm, hogy itt jártál ma nálunk. Lehetne erre még dumálni, de eltelt az időnk.
Én köszönöm a lehetőséget.
Hölgyek és urak, Dankó Bencével, a Mediátor vezető stratégiájával beszélgettünk a reklámokról, a reklámzajról, a reklámok hatásáról. Hamarosan pedig érkezik Jónás Vera, énekes dalszerző, aki a gitárját is hozza. Úgyhogy maradjatok velünk.